Üdvözlet minden kedves Korona FM 100 hallgatónak, ez a Turmix, közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2016. március 13-án, 10 óra 5 perckor a főszerkesztő Vörös István nevében is köszönti önöket a műsorvezető, a stúdióban Fekete Antalt hallják. Íme mai témáink, bár a héten kényszer szünetre ment a márciusban indult, kedd délutánonként megtartott Kalocsai, a Főnök másik arca című interaktív előadássorozat, a múlt heti vendég bemutatkozására még pócékeket is kellett vinni a művelődési központ konferencia termébe. Dr. Schön Ferenc, a Kalocsai járásbíróság elnöke mutatkozott be magánemberként. Ezután rádiónknak is mesél gyermekkoráról, tanulmányairól, családjáról és a szakmájának embert próbáló vetületeiről.
A legnehezebb az volt, amiben életfogytiglani ítéletet kellett hozni, amikor is egy mérgezéses történet volt. Rendkívül nehezen bizonyítható. Számtalan olyan éjszakát jelentett, amikor az ember arra ébredt, hogy akkor ez hogy is van.
Készültünk egy jövő heti programajánlóval is, rövidesen ugyanis 15 éves lesz a Kalocsai Fúvós zenekar. A banda hónapok óta készül az ez alkalomból megtartandó koncertjére, amelyről kulisszatitkokat és érdekességeket árul el. Nem sokára a zenekar vezetője Betlenné Dajko Ágnes.
Készültünk, nagyon sok új darabunk van, amit ősz óta tanultunk, tehát én úgy gondolom, hogy aki nem volt minden hangversenyünkön, ami a közelmúltban volt, az bizony elég sok új anyagot hallhat.
Na, ezekkel a témákkal számítok az ön figyelmére is. Tartson velünk, hallgasson bennünket.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
I'm not afraid to
születésnap itt a Korona FM 100-on.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Nos, 15 éve már, hogy sikerre halmoz a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara, vagy ahogy tavaly óta hivatalosan is hívják, a Kalocsai fúvós zenekar. A jeles évfordulóra ünnepi koncertet hirdet a band, amelyet a Városi Színházban tartanak, és önt is várják az eseményre. Erről többet a zenekar karnagyától, Betleni Dajko Ágnestől tudhat meg, akit telefonon köszönhetünk.
A Kalocsai fúvós zenekar az idén is megrendezi a tavaszi hangversenyt. Szép hagyománya van ennek a hangversenynek. Ami az apropója, az egyrészt a születésnap is. De minden évben valamihez kötjük, vagy egy jótékonysági rendezvényhez, vagy egyébhez. Hát most a születésnapunkat fogjuk ünnepelni. Úgyhogy ezzel is össze lesz kötve ez a rendezvény. Hát én úgy a visszhangon úgy hallottam, hogy nagyon várják már ezt a koncertet. Ami egy kicsit különlegessé teszi valóban az, hogy a születésnapunkat ünnepelve lesz az elején egy képvetítés, ami az eddigi évekből összeválogatott képanyag, úgyhogy ha a közönség időbe beül, ugyanis 5 órakor kezdődik a hangverseny, és pontosan szeretnénk kezdeni, akkor az elején egy nagyon szép élményszerű képgalériával indítjuk a műsorunkat, és hát én úgy gondolom, hogy egy szép repertoárral készültünk, nagyon sok új darabunk van, amit ősz óta tanultunk, tehát én úgy gondolom, hogy aki nem volt minden hangversenyünkön, ami a közelmúltban volt, az bizony elég sok új anyagot hallhat. A koncerten részt vesz még a Mazsorett, Solti Mazsorett csapat, akiket talán már nem kell bemutatni, ők is egy látványos műsorelemmel készülnek, 2 számot fogunk együtt játszani, és egy nagyon látványos újfajta elemmel fognak kedveskedni a közönségünknek. Ezen kívül még meg szeretném említeni az Országos Fúvózenei Szövetség részéről vendégünk is lesz Horváth Adrián, aki a Pápai Fúvózenekarnak a karnagya és a szövetség oszlopos tagja. Ő is köszönt majd minket születésnapunk alkalmából. Ezen kívül még lesz a koncerten a tavaly már először átadott vándordíj, ami igazából arról szól, hogy a zenekari tagok közül megpróbálunk díjazni olyan szorgalmas és igyekvő zenésztársat, aki példát mutat a zenekarnak. Ez az idén is sorra kerül, és a vándordíj tovább fog vándorolni a következő zenekari tagunkhoz. A vándordíjjal kapcsolatban ugye tavaly Zore Ersin baritonos zenésztársunk kapta meg a díjat, akkor megmondom őszintén, egyedüli döntésem volt ez. Ugye ez mérlegelve azt, hogy milyen szorgalommal, milyen kitartással járt a zenekarban, mennyit tett a zenekar életéhez hozzá, és színvonalba is mennyit emelt a zenekar hangzásvilágán. Egy kikötésünk van, az, hogy 3 évig legalább járnia kell a zenekarba, kitartóan, úgyhogy ez mindenképp egy kritérium. Az idei díjazottról nem szeretnénk mondani, hiszen ez egy meglepetés. Viszont az idén elég, hát egy kicsit több lehetőségem volt, mert ugye, ahogy öregszenek a tagok, azért már többen is megmutatkoznak ilyen téren a tartásuk és szorgalmuk terén. Nevet azért nem szeretnék mondani, mert ez ugye meglepetés. És az idén segítségül hívtam a zenekari tagokat, és egy titkos szavazással szavaztuk meg közösen a következő díjazottat. Úgyhogy nekem ez így jobban is esett, mert azért ez egy nagyon nagy felelősség így eldönteni valakiről, hogy megérdemli ezt a díjat, vagy nem, és ilyen szempontból a zenekar nekem nagyon sokat segített. Szorgalmasak voltunk azt hiszem az idei évben, mert ugye mindig ősztől, amikor lemennek még ugye a Paprika Fesztivál és egyebek, onnantól kezdve elkezdünk új darabokat tanulni, és ugye ezek közt volt, ami nagyon lélegzetvételű, a Jézus Krisztus Superstar, aztán kicsit könnyebb zenék, a Tiger Rag, aztán indul közül a magyar díszmenet, ami mindenképp új. Magyar zeneszerzőket is forszírozom, hiszen verseny is fogunk készülni, majd erről külön majd szerintem fogunk még beszélni. Valász Árpádnak a Magyar Rondó című darabját választottuk, ez egy kötelezően választható darab lesz majd a verseny, és ugye ezt minél hamarabb meg kellett, hogy tanuljuk, hogy azért érjen is a darab, úgyhogy ezt is elő fogjuk adni, ez is egy új darab, és mellé társítva ugyanettől a zeneszerzőtől a Négy Képek című darabját is el fogjuk játszani. Ezen kívül hát ami a látványosabb elem talán az a Star Wars, ami most ugye egyébként is nagyon megy a médiában, hiszen egy új filmmel rukoltak elő Amerikában, és ennek kapcsán nem tudtuk kihagyni, hogy azért mi is ne játszunk belőle. Hát ennek ugye több változata van, több átirata, úgyhogy hát most, hogy melyiket várja a közönség, azt én nem tudom. Hát ugye bármelyik átiratot is választanánk, mindegyikben benne vannak ugyanazok a fontos dallamok, amik közismertek, fölismerhetőek és nagyon élvezhetőek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is egy szép eleme lesz. Hát meglepetések azért lesznek benne. Én az annyit talán elárulhatok, hogy a fény és a sötétség játéka az mindenképp részt fog venni a látványelemként a színpadon, úgyhogy lesz, amikor nem biztos, hogy látnak a közönségből minket, mert esetleg sötét lesz, de a hangot az mindenképp ott lesz.
A vonalban még mindig Betlenné Dajko Ágnest, a jövő szombatra születésnapi koncertet hirdetett kalocsai fúvós zenekar karnagyát hallja. Riportunk folytatásában az elmúlt másfél évtizedről és egy előttük álló nagy kihívásról mesél nekünk.
Most szedem össze azokat a gondolataimat a koncert kapcsán, amit el tudok mondani. Ugye ragaszkodunk itt az 5 évhez, mert 5 évvel vettem át a zenekar, de nyilván, hogy azért van neki előtte egy 10 éves múltja, ami azért nem lehet elfelejteni, meg nem lehet félretolni, hiszen akkor is működött a zenekar, csak talán nem ennyire aktívan, hiszen mellette egy katonazenekar is működött, és nyilván nem volt annyi lehetősége a Liszt Ferenc zenekarnak, hogy képviselje az iskolát, és úgy gondolom, hogy ez a váltás tette lehető, hogy egy kicsit kinyíljunk, és többet megmutasson magunkból, illetve hát az is hozzátartozik, hogy a felnőttek, akik tagjai ennek a zenekarnak, ők is mindig azon igyekeznek, hogy minél jobbak legyünk, minél több helyen megmutassuk a tudásunkat. Az elmúlt években iszonyat mennyiségű anyagot megtanultunk, tehát ezt most számban nem tudom megmondani pontosan, majd azért csinálok egy statisztikát, de én úgy gondolom, hogy erőn felül teljesítettünk idáig, és az, hogy 5 év alatt 2-szer minősítettük magunkat, azt meg pláne azt mondhatom, hogy ez tényleg szerintem kevés zenekar viszi véghez. Ez az egyik, ami úgy gondolom, hogy mindenképp meg kell említeni, a másik pedig a jótékonykodásunkat, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos és egy elhivatottság kell hozzá, és amit nagyon szívesen csinálunk, és tesszük akkor is, hogyha felkérnek, és akkor is szívesen válunk, hogyha nekünk jut eszünkbe esetleg olyan, ami segíti az éppen aktuális személyeket, vagy gyerekeket, elsősorban gyerekeket szoktunk támogatni, az óvodásokat, a beteg gyerekeket, a tehetséges gyerekeket, tehát erre fektettük elsősorban a hangsúlyt, és úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt sem szabad kihagyni a sorból, hogy ilyen tevékenységet is folytatunk. Ez mellett én úgy gondolom, hogy kicsit kinyílt a világ is, hiszen a külföldi utak is, ugye most már a 34. éve lesz, hogy készülünk valahova, az első nagy utunk Montenegró volt, utána Görögország, tavaly Erdélyben voltunk egy szép körúton, ami gyönyörű volt, és hát az idén is készülünk, most nem tudom még pontosan, hogy eljutunk-e, ahova szeretnénk, mert ezek a fesztiválokra jelentkezni kell, és vannak olyan fesztiválok, ahol korhatár függő a dolog, és ugye nálunk azért vannak felnőtt tagok, akik azért messze túlhaladják a 25 évet, bármennyire is nem szeretnénk, de majd meglátjuk, hogy ezután majd el tudunk-e menni a következő állomásra, ahova szeretnénk, ez majd áprilisban fog kiderülni. Igen, a versenyről hát még arról olyan sokat még nem tudok mondani, hogy Kiskunfélegyházán lesz egy ilyen regionális verseny, amire mindenképp szeretném, ha elmennünk, hogy megméretessük magunkat ugye más zenekarokkal is, hiszen ilyenre még nem volt lehetőségünk, mert ugye a versenykírásokban is mindig a korhatár, ami meghatározza a dolgokat, és már próbálkoztam én versenyre eljutni, de ott is mindig ilyen falakba ütköztem, hogy 25 év fölöttiek, vagy 22 év fölöttiek, attól függ, hogy hol van a verseny, meghatározzák ezt a dolgot, és akkor így kiessünk ebből a dologból, de most itt nem volt korhatár meghatározva, úgyhogy el tudunk menni erre a versenyre, és amit említettem, ugye kötelező versenyanyag is van, nyilván, hogy össze tudják hasonlítani az előadásmódot a különböző zenekaroknak. Ide egy ilyen 15-20 perces zeneanyagot kell elvinni, ezen kívül lesznek ugye egyéb fellépések is, ezen a verseny is találkozó, mert egy utal találkozó is, tehát lehet úgy is menni, hogy nem méretteti meg magát egy zenekar. zenekar, hanem csak elmegy és egy jót fúj az otthoni csapattal, illetve lesz közös muzsikálás is. A megyei körzetből hívtak zenekarokat, hát tudomásom szerint akik közel vannak, még a hajósi fúvózenekar fog menni, de sajnos erről többet még nem tudok, mert még nem küldtek ilyen visszajelzést, hogy konkrétan hány zenekar jelentkezett, úgyhogy erről igazából több információt egyre még nem tudok.
Betlené Dajko Ágnesnek, a Kalocsai Fúvós zenekar vezetőjének köszönjük, hogy itt volt velünk. Azonnal folytatódik a Turmix benne dr. Schön Ferenccel, ám ezúttal nem hivatalos ügyekről kérdezzük a Kalocsai Járásbíróság elnökét.
Korona FM 100. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note.
If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
Levin és Jim Class Heroes és a Stereo Hearts. Itt a Korona FM 100-on 10 óra 24 perc van.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
Nos, mit gondol a hallgató? Mit szeret csinálni a szabadidejében a Kalocsai Járásbíróság elnöke? Vajon milyen könyvet olvasott utoljára? Miért adott túl hobbi kertjén és milyen út vezette az autószerelő műhelyből a Pécsi Tudományegyetemre? Többek között ezen kérdésekre válaszolt Vörös István riporterünknek dr. Schön Ferenc, miután a Főnök másik arca című interaktív beszélgetős délután vendégeként mesélt telt házas közönségének.
Múlt héten indult Kalocsán a Főnök másik arca programsorozat dr. Móca György előadásával. Nem tudom, hogy esetleg tervezte, hogy részt vesz, hogy el tudott-e menni megnézni az első alkalmat, akár felmérni a terepet?
Ez volt a szándékom, de végül is nem ment belőle semmi, mert hát ahogy itt a, sokan tudják, a bíróságon folyik egy komoly felújítás, és mindig kedden délután van a kooperációs megbeszélés. Hát 3-4-6-kor itt még kooperáltunk, tehát hiába akartam volna elmenni, sajnos ez nem jött össze.
Hát nagyjából addig tartott egyébként a program. Viszont akkor adódik a kérdés, hogy mire számít az ember, amikor megkeresik és azt mondják, hogy önt sokan ismerik, tudják a nevét, ismerik az arcát, minden második ember köszön önnek az utcán, de most arról kéne a nagy közönség előtt beszélni, hogy milyen ember is vagyok én.
Hát igen, a cím egy kicsit elgondolkodtató, a főnök másik arca. Tehát a főnök arcát általában a kollégák ismerik, tudják, hogy milyen főnök, mennyire megértő, következetes, mennyire kéri számon a kollégáktól a különböző dolgokat. De a másik arcát, hogy tulajdonképpen ki is ez a főnök, mint ember, magánember, honnan jött, mit csinált, milyen körülmények között nevelkedett, milyen családi indítatása van, a család hogy mint áll mögötte, milyen az életútja, tehát erről nyilván nem tud, mert hát miért is tudna.
Tehát erről még a kollégák sem nagyon, akik ugye azért minden nap találkoznak, gyakran beszélgetnek, akár egy kávé mellett, akár egy ebédszünetben, bármikor. És egy nagy közönség előtt szerintem ez talán még nehezebb az embernek kiadni magából. Ön mi mindennel készült erre az előadásra? Gondolom előkerültek régi fotók, emlékek egész sorából, összeállt egy történet.
Igen, hát ez teljesen így van, megpróbáltam ugye szakaszolni az életemet. Először is ugye azokat kellett tisztázni, hogy honnan is jövök. Tehát ugye hajósi sváb családból származom, tisztázni kellett azt, hogy akkor kik az ősök, hogy kerültek Magyarországra. Egyáltalán Schön néven kik élnek ebben az országban, mert ez is egy érdekes történet, mert ha minden igaz, akkor egy olyan bevándorló volt, akit Schönnek hívtak, és akkor ugye ez az ág ment tulajdonképpen szanaszéjjel, nem csak hajósra, hanem itt a Vaskútra, Csátaljára, különböző helyekre. Tehát tisztázni kellett, hogy honnan jövünk, kik a nagyszülők mivel foglalkoztak. Aztán volt egy nagyon szomorú történet, ugye, amikor 47-ben kitelepítették ugye, a sváb lakosságot, ez az én családomat is keményen érintette. Innentől kezdve nagyon sok minden megváltozott. Egy módos familiából lett egy földönfutó szerencsétlen család, ahol az édesapámnak az apja már egy idős ember volt, mert apám egy viszonylag késői születésű gyerek, tehát nagyon nehéz volt talpra állni. Aztán hát a szülők, ugye apám a féle gyerekkorától beteges ember elég nehezen jutott olyan munkához, ami az ő egészségi állapotának megfelelő volt, hát ráadásul annak is megfelelő, hogy azt mondták, hogy egy kulák csemete. Tehát aztán végül gépkocsi vezető lett, Kalocsára kerültünk 63-ba, tehát én mit tudom, ilyen 8-9 éves voltam, tehát gyakorlatilag azóta itt élünk, ez az életnek egy másik szakasza, csak azt mondom, itt vagyok hon. Mert gyakorlatilag minden ide köt. Azok az élmények, amik igazából a gyerekkorból fakadnak, azok idekötnek azok a barátok, akikkel együtt nőtünk föl, ideköt az a terület, amit én a világ csodájának tartok. Hát ez a buszmegállón túli terület, amit mi úgy hívtunk, hogy Jancsika, mert ugye a Jancsikában állt egy Szent János szobor valamikor, és ott volt egy park a buszmegállón túl, ahol most ezek a butikok vannak, hát az volt a mi játszóterünk. Tehát ott fociztunk, ugrabugráltunk, a másik oldalon Karamellen innen, tehát ott, ahol ez a kínai áruház van, meg a Jehováknak a hitéleti központja. Tehát gyakorlatilag ott egy vajas meder volt. A Jancsikát a vajas medertől egy magas töltés választotta el. Na most hát télen mindig befagyott a vajas természetszerűleg, hát oda jártunk korcsolyázni. Amikor esett a hó, már pedig az én gyerekkoromban minden évben volt hó, ezen a viszonylag magas töltésen szánkóztunk. Illetőleg hát ugye korcsolyáztunk ott végig egészen le az Ati pályáig, tehát ez egy csoda volt. Nyáron, amikor ugye jó idő volt, akkor reggel elmentünk pecázni, el voltunk 10 óráig, hazamentünk, kicsit bókláztunk, megebédeltünk, és valamikor éppen kora este, 4 óra körül összejöttünk a Jancsikába, és akkor sötétedésig fociztunk. Tehát ez a világ csodája volt, ez a gyerekkoromnak a legszebb időszaka. Ez a másik blokk, amivel szerettem volna foglalkozni ebben a dologban. A harmadik az, hogy akkor hát az iskolák, ez se volt egy egyszerű menet, ugyanis hát ugye eléggé nagy kacskaringokkal alakult az iskoláztatás is, mert ahogy említettem is, apám nem volt egy makegészséges ember. 68-ban, amikor én 8-os volt, voltam, akkor volt egy súlyos infarktusa. Kérdés volt, hogy mi lesz vele. Tud-e majd dolgozni? Csak azt mondta a család, hogy fiam, hát igaz, hogy te egy kitűnő tanuló vagy, meg hát azt gondoljuk, hogy te többre vagy érdemes, de mégiscsak egy olyan területre kéne menni, hogy minél előbb szakmát szerezzél, ha kell, akkor ugye el tudja tartani magadat, mert nem biztos, hogy mi ezt tudjuk biztosítani neked. Na, így volt aztán, hogy az általános iskola után, amit még egyszer mondom, kitűnő eredménnyel abszolváltam végig, szakmunkás képzőbe mentem, és hát elvégeztem az autószerelő szakmát. A Volánnál voltam gyakornok, akkor nem is így hívták, hanem Aköv volt, akkor még csak Volán sem volt a neve. És ezzel párhuzamosan jártam a gimnáziumot esti tagozaton, és hát ugye szakmát megszereztem 1972-ben, és 73-ban pedig érettségiztem. Tehát gyakorlatilag a két iskolát párhuzamosan végeztem. Aztán később, hát ugye mindig vágytam ugye továbbtanulási lehetőségre, és 80-ban vettek föl, illetve jelentkeztem, és vettek fel elsőre a Pécsi Tudományi Egyetem Állami és Jogtudományi Karára, ahol aztán 86-ban végeztem. Tehát gyakorlatilag ezek az iskolai évek. És azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó sorrend volt, mert egy csomó olyan dolgot megtapasztaltam, amit ha csak az ember az iskolapadból lát, akkor egészen másként lát, mint amikor dolgozik, küzd mellette, családja van, és megtapasztalja az életet. Egy olyan fajta bölcsességgel ruházza fel az embert, amit hogyha csak az iskolából látja, akkor az biztos, hogy nincsen meg.
Ezt akartam kérdezni, amikor tetszett említeni ezt a folyamatot, hogy ugye a gimnáziumot autószerelő műhelyben dolgozva, esti tanulóként tetszett befejezni. Akkor, amikor ön eljárt oda dolgozni, és csinálta azt, amit éppen kellett, ami a feladat volt, az járt a fejébe, hogy én tudom, hogy tovább szeretnék menni, hogy én ezt azért csinálom, mert tudom, hogy mi a célom, akkor már úgy ment el minden alkalommal dolgozni, tudta, hogy mit szeretne az élet, hogy merre szeretne tovább menni, ez mindig ott volt.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye a gyerekkor az ide kötődik oda Spár, ahol most a Spár épülete van, azra arra részre. Ott volt a Rózsa műhely valamikor. A Rózsa Sanyi bácsi ugye egy szerelő ember volt, és hát ott autókat, motorokat javítgatott, és hát ugye gyerekként ott sertepertétünk állandóan. Először úgy gondoltam, hogy majd valami gépész ember leszek, na ezért ez az autószerelő szakma választás. De azt is el kell mondanom, hogy ott a haverokkal nagyon sokszor játszottunk egy nyomozósdit. Mit tudom én, valamit ott eszkábáltunk, és akkor hát ott a gyerekek ottan eleszetlenkedtünk, és hát ugye nyomozgattunk, meg akkor még ítélkeztünk is.
Akkor sok minden nem változott.
Sok minden nem változott, mert hát ugye az embert valahogy ez úgy megfogta, és akkor azt mondom, hogy ez egy olyan élmény volt, ami hát tulajdonképpen elindított ebbe az irányba, hogy meg hát akkor azért annak idején ugye kék fény, tehát egy ilyen mitikus dolog volt ez az egész, a bűncselekmények, a bűncselekmények felderítése, annak a következményei. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog volt az én számomra, és hát ezért választottam én aztán a jogi pályát. Nem azért, mert hogy mit tudom én, azt mondják, hogy doktor, hanem azért, mert ténylegesen érdekelt ez a pálya.
Tudta, hogy ezen a pályán merre szeretne menni, vagy pedig ez közben alakult? Tehát tudta, hogy ön jogász szeretne lenni, ügyvéd szeretne lenni, bírósági elnök szeretne lenni egyszer?
Hát amikor én kezdtem a pályát, akkor még ügyvédi munkaközösség volt. Megvolt az, hogy egy városban hány ügyvéd lehet. Itt Kalocsán is ugye volt egy ügyvédi munkaközösség, ennek voltak természetesen tagjai. Na most egy ügyvédi munkaközösségbe bekerülni az szinte lehetetlen volt. Tehát nyilvánvalóan ez a pálya ez így nem jöhetett össze. Akkor ugye a közigazgatás jöhet szóba, illetőleg szóba jöhet mondjuk az igazságszolgáltatás. Na most nekem szerencsém volt, mert fölvettek a bíróságra fogalmazónak. Hát én úgy indultam, hogy hát mondjuk egy dolog egészen biztos, hogy miután ugye a szakmát megtanultam, meg a fogalmazó időszakot is nagyjából letöltöttem, hogy hát a büntetőjog az azért egy komoly felelős döntést igényel mindig. Tehát a bíró részéről ez azt jelenti, hogy valakinek az életében nagyon komoly mértékben be kell avatkozni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy bűncselekmény után valakinek a szabadságát elvesszük hosszabb videbb időre, akkor az mindig egy nagyon-nagyon felelős döntés. Mert én voltam katona, és 2 évig voltam katona, tudom azt, hogy mit jelent, amikor az ember 2 éven keresztül nem azt csinálja, amit akar, hanem amit mondanak neki. Márpedig a börtönben ott hát elég komolyan megmondják, hogy mit kell csinálni, másrészt pedig egy nagyon komoly kényszerközösség van. Tehát nem egy egyszerű dolog. Hát akkor még itt a hosszú tartalmú, tehát mit tudom, életfogytos büntetésekről nem is beszélünk, amik az ember gyakorlatilag az egész életét. Majd hogy nem elveszi, mert tehát igazából a börtönben 30-40 évet végigélni, az köszönöm szépen, inkább akkor abból nem. No, tehát úgy gondoltam, hogy ez nem nekem való, mert túlzottan nagy felelősség felelősséget igényel. Sokkal jobb lesz nekem a polgári ügyszak, ahol hát arról kell dönteni, hogy ki kinek tartozik, mennyivel fizessen ez ennek ennyit, annak amannyit. Ezek reparálható dolgok. A szabadságot azt nem lehet visszaadni. Na, aztán történt a világ csodája, amikor elkerültem másodfakú gyakorlatra, és volt egy nagyon kiváló mesterem, a Virág Pista bácsi, aki az egyik feljebbviteli tanácsnak volt az elnöke, hát én mellette tanultam gyakorlatilag a szakmát. És hát ugye úgy volt, hogy egy irodában voltunk ketten, és hát a Pista bácsi ugye készült a tárgyalásokra. És 50-szer lekapta a szemüvegét, megkezdte, figyelj csak, ez így van, itt ez van leírva, de biztos, hogy így van ez. Te segíts, meg gondolkodjunk már közösen, hogy akkor most ez hogy is van. Tehát megtanította azt a tépelődést, amit egy bírónak kell csinálni ahhoz, hogy egy döntést kiérleljen magába. És ez egy hihetetlen fordulat volt az én számomra. Azt mondtam, hogy oké, ez nekem való, ezt szeretném csinálni.
Nem búcsúzunk még dr. Sőn Ferenctől, a Kalocsai Járásbíróság elnökétől, aki ezúttal nem a Művelődési Központ konferencia termében, hanem a Korona FM 100-on mutatja meg kevésbé ismert arcát. Pusztán hagyunk neki egy szusszanásnyi időt. Interjúnk folytatásában álmatlan éjszakákról, kedvenc hobbikról és a családi életről kérdezzük hamarosan.
Korona FM 100.
FM 100-on.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM
100-on.
Folytatódik tehát térségi magazinunk, benne a vendég dr. Sőn Ferenc, a Kalocsai Járásbíróság elnöke, aki nemrég teltházas közönség előtt vendégeskedett a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár a Főnök Másik Arca című beszélgető sorozatában. Ezután talált időt arra is, hogy Vörös István szerkesztő riporterünknek meséljen élete ritkán megmutatott oldaláról. Mit gondol, okoz neki álmatlan éjszakát egy-egy súlyos eset alkalmával az ítélet meghozatala? Mindjárt kiderül.
hogyha már ugye a beszélgetésünk apropója ez a bizonyos Főnök másik arca rendezvény. Hát nem kerülhetem el ezt a kérdést, főleg ezen vizekre elvezve, hogy megkérdezzem, hogy mi volt eddigi pályájának talán a legnehezebben meghozott döntés, amin a legtöbbet tépelődött?
Hát volt több ilyen. De hát ugye tudod dolog az, hogy az ember azokról az ügyekről nem nyilatkozhat, amelyeket tárgyalt. De a legnehezebb ilyen az volt, amiben életfogytiglani ítéletet kellett hozni, amikor is egy mérgezéses történet volt, rendkívül nehezen bizonyítható, sok-sok szakértő közreműködésével. Számtalan olyan éjszakát jelentett, amikor az ember arra ébredt, hogy akkor ez hogy is van, ha a metabolitok ilyenek, akkor milyen volt az eredeti anyag. Tehát szóval egy csomó olyan orvosi, gyógyszerészeti téma, amiben az ember nagyon nehezen dönt, és hát itt, ugye, ahogy mondtam, is sok szakértő volt, a sok szakértő se mindig értettek mindenben egyet. Tehát végül is itt is elhatározásra kellett jutni, mert vagy azt mondom, hogy akkor az, aki ezzel meg van vádolva, az nem követte el, vagy nem bizonyítható, hogy elkövette. Vagy azt mondom, hogy elkövette, akkor viszont igen súlyos büntetést kell kiszabni. És hát végül hosszas-hosszas tépelődés után minden apró mozaikot 50-szer átrágva jutottam arra az elhatározásra, hogy az az ember, akit megvádoltak, az a vád szerint elkövette a cselekményt.
Mi történik utána, amikor az ember kimondja a végszót? Mi úgy képzeljük el ezt a filmekből, hogy leütik azt a bizonyos kalapácsot, méltóság teljesen föláll a bíró, kivonul a teremből. De mi történik utána? Mi jár akkor az ő fejében? Hogyan fekszik le aznap? Hogyan kell föl másnap?
Szerintem egy megnyugvással fekszik le. Azért megnyugvással, mert előtte hosszasan tépelődött rajta, és kiérlelt mindent. Amikor ezt kimondta, amikor a döntését kihirdette, utána már nincs mind gondolkodni. Utána már ez van. Majd, ami nagy segítség a számunkra szembe az orvosokkal, hogyha ugye egy rossz meccést teszek, ott nincs helye fellebbezésnek. Tehát ettől nehezebb az a szakma, mint a miénk. Nálunk mindent meg lehet fellebbezni. Tehát ha én rosszul döntöttem, rosszul láttam, akkor majd három szakbíróból álló másodfok az majd megvizsgálja, azt mondja, hogy hát figyelj, az a helyzet, hogy ezt lehet, hogy nem jól láttad, vagy lehet, hogy erre még oda kellett volna figyelni. Tehát azt mondom, hogy amikor túl vagyunk az ítéleten, utána már soha nem szabad arra visszatérni, hogy úristen, mit is csináltam. Majd, hogyha elrontottam, majd helyrehozzák. Ha nem másodfokon, vagy a másodfok is ugye úgy látja, vagy úgy, ahogy én, vagy úgy, ahogy mások, akkor még mindig van egy harmadfokú fórum. Tehát azért elég sok itt a jogorvoslat lehetőség, vagy perújítások.
Mi volt dr. Schön Ferencnek, a Kalocsai Járásbíróság elnökének legjobb döntése, és mi volt Schön Ferenc magánembernek a legjobb döntése?
Hát legjobb döntésem az volt, hogy ezt a pályát választottam, mint ahogy nagyon jó döntés volt a családom. 40 éve élek házasságban, egy nagyon boldog házasságban, van egy lányom, vejem, két gyönyörű unokám, tehát ez volt a legjobb döntés.
Mi történik akkor, amikor bezárja maga mögött az ajtót, otthon kiszáll az autóból, beköszönt egy szombat reggel, ott egy szabad vasárnap, esetleg egy nyaralás, hogy tölti a szabad idejét, mit szeret csinálni, mik a kedvenc hobbiai, szabadidős elfoglaltságai a Kalocsai Járásbíróság elnökének, akinek a másik arcával ismerkedünk?
Hát az a helyzet, hogy hát ugye a szabad idő az viszonylag kevés, de azt igyekszünk azért tartalmasan eltölteni. Van egy nagyon kedvelt dolgom, ez pedig a kertészkedés. Tehát az arra jó, hogy az ember ugye ott el van magába, kikapcsol teljesen, nem figyel másra, csak arra, hogy éppen mit csinál. Tehát az az adott növény, hogy fejlődik, hogy akkor most azzal mit csináljak, permetezzem, metszem, mit tudom, mit csináljak vele. Tehát arra jó, hogy akkor az ember végre magára van, mert egész héten sok-sok ember veszi körül, és akkor azt mondom, jó, picit hagyjanak már békén hozzám, kicsit hadd legyek már magam. Tehát többnyire ez szokott lenni. Na most volt is nekem egy nagyon szép hobbi kertem, gyümölcsfákkal, mindennel. Hát csak ugye utolért az a végzet, hogy többen szerettek betakarítani, mint én, hogy finom legyek. Seregi például, szárnyatlan seregélyek voltak ezek persze. Tehát amikor metszeni kellett, mit tudom én, 21 néhány fát, amikor ugye a nyesedéket le kellett, hogy permetezni, akkor segítség soha nem volt a családon kívül. Amikor betakarítani kellett, akkor mindig volt, aki ebbe besegített, persze nem hozzánk hozta termést. Na így aztán előbb-utóbb sajnos ezt abba kellett hagyni, és akkor csak annyi van, amit otthon, tehát a ház körül. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép udvart, kertet sikerült kialakítani, alakítani otthon, ami sok virággal, fűfelülettel. Aztán elmondom azt is, hogy van ott két tőke szőlő, de hát ez megint csak egy csoda, mert ezt sikerült úgy kialakítani, hogy az üvegtető alatt ebből a szőlőből egy tökéletes árnyékolás van, fölülről, oldalról, sőt, ez fölfut még a felső teraszra. Akkor hát ugye a szombat az hála Istennek azzal telik, hogy jönnek az unokák. Az mindig a legnagyobb dolog, mert ugye a szombat délután azzal telik, hogy akkor készülünk arra, hogy a főzés, meg hozzátartozó egyéb dolgok, és akkor jönnek a fiúk. Ez egy nagyszerű dolog, és akkor hát a fiúkkal játszani az egy kiváló dolog. Hát ugye az Andrisom az 10 éves, az Ádám 8, tehát szóval még addig eljutottunk, az egy hatalmas élmény. Tehát ez ami nagyon-nagyon kedvel dolog. Akkor hát a feleségemmel időnként el szoktunk menni azért erre-arra. Viszonylag sokat járunk az Alakarosra, azt nagyon szeretjük, ott évente eltöltünk általában egy-két hetet. Aztán hát ugye itt a külföldi utazásokat azt sokszor tervezzük, csak valami miatt időnként nincs kedvünk elmenni. Ugye a szabadságot azt ugye mi július közepétől vesszük ki augusztus közepéig. Ebből többnyire úgy van, hogy 3 hét a fiúkkal, tehát jönnek a srácok hozzám, mert a szülők természetesen dolgoznak, és akkor megosztjuk ezt a nyarat mindig a vejem szülei meg közöttünk, és akkor többnyire így telik az élet. Hát ami ezen túl van, az meg hát egy kis olvasgatás, tévénézés, esetleg egy pici zenehallgatás. Ennyi.
Érdekes párhuzam, mert említette, hogy készült, aztán végül nem jutott oda a nyitó előadásra. Amikor ugyanezt kérdeztem dr. Móca Györgytől, aki ön előtt volt ugye egy héttel ebben a sorozatban, pontosan ugyanezt mondta, amikor kérdeztem, hogy mi az, ami megnyugtatja, mi az, amire neki szüksége van, amikor szabadidőben kikapcsolni szeretne, egy picit letenni a mindennapok rutinját. És ugye ön hozta párhuzamként ugye a bírósági dolgozó, illetve az orvosok közötti párhuzamot a vágással. És egy újabb párhuzam derült ki, hogy ő is szeret kertészkedni. Azt mondta, hogy van egy nagy kertje, és neki az a legjobb dolog, amikor oda bevonul. Kis érdekes párhuzam. Zenekönyvek, film, kedvencek?
Hát a zenében én meglehetősen konzervatív vagyok. Rendkívül szeretem az operettet, az operákból Vertit, a dallamosságot, és hát ugye az ifjúkorom zenéje, tehát Demjén, Fenyő Miklós, Konzsuzsa, Illés. Tehát én a mai zenét nem nagyon szeretem, nem szeretem benne a gépzenét, nem szeretem benne azt, amikor egy géppel generált dob nyomja gyakorlatilag ugyanazt a ritmust hosszú-hosszú időn keresztül, az idegesít. És az is idegesít, amikor ezt messziről hallom. Tehát amikor egy autó elhalad, és akkor már 5 utcával odébb hallom, hogy jön, lehúzva ajtóablak, és akkor bú. Nem is látjuk meg az autót, de tudjuk, hogy jön.
Ennek egyébként ez az egyetlen cél, tehát amikor így dübörög az autóba a zene, és lehúzza az ablak, ez az egyetlen cél, hogy mindenki hallja, hogy én most nagyon jövök.
Igen, körülbelül erről szól a dolog, igen.
Könyvek, film?
Könyvekben, hát most ugye legutoljára a Frey Tamásnak a sorozatát olvastam, az Agrárbárok, amik hát egy elég érdekes. Hát ez egy, nem, aki nem ismeri, ezt tudja, hogy egy ilyen krimiben csomagolt, de igazából a nagyjából valós élethelyzetet felvillantó dolog. Ez egy nagy élmény volt, de egyébként pedig, hát ahogy a gyerekkor az mindig meghatározó. Tehát a paraszti világ az mindig is érdekel. Tehát Móricz, az mindig egy nagy élmény. Amikor az ember beleolvas ebbe, és akkor tulajdonképpen szinte filmszerűen látja maga előtt azt, ami a gyerekkorában, meg azt megelőzően volt. Meg hát egyáltalán a paraszt embernek az élményvilágába belegondolni. Mit tudom én, amikor az ember elolvas egy boldog embert, amikor kiderül, hogy hát mitől is boldog az ember? Attól egyszerűen hogy él és küzd, mert hát tényleg úgy van, hogy akkor ugye mi az élet célja? Valószínűleg küzdés maga.
Vagy amikor mondjuk az ember fölcsapja az úrimurit, aztán egész más megvilágításból látja azt a világot. És zenéről, könyvről beszéltünk, hát filmekkel is úgy van, mint zenével, hogy inkább a klasszikus az igazi, vagy pedig ott azért jöhetnek újabbak is, vannak új kedvencek is.
Vannak új kedvencek is, de hát ugye a nagy kedvencek a régi magyar filmek. Mondjuk a Hippolytot azt minden nap meg tudnám nézni. Mindig van benne valami új. Hogyha az ember azt a filmet úgy igazából végignézi, akkor azt mondja, hogy hiába 20-as években készült film, a mai világgal nagyon sok párhuzam van. Ugye a sznobizmus, az új gazdagság, az esetlenség, az adott szituációban való tényleges megfelelőség. Szóval ezek mind mind-mind olyan dolgok, amik a mai világnak is. Annak ellenére, hogy mondjuk egy, mondom még egyszer, 20-as években készült, gyakorlatilag egy vígjáték, de hihetetlen komoly tartalommal. Hát a mai filmek közül is azért jó néhányat meg szoktam nézni. Hát moziban ugyan nem járok, de úgy vagyunk ellátva tévével, hogy van egy 9-10 mozi csatornánk, és akkor abból azért mindig lehet valamit találni, de megmondom őszintén, hogy a romantikus családi filmeket szeretem. Nem szeretem azokat a filmeket, ahol a pisztoly mindenkinek előkerül, ahol lőnek, ahol egymást nyírják az emberek. Nem szeretem azokat a filmeket, ahol robbantanak. Nem szeretem a fantasztikus filmeket, tehát mondjuk a most ugye sláger, ugye itt ez a Star Wars. Hát az unokai meg vannak őrülve, érte, tehát én nem nézem. Azt, papa, te ezt úgysem fogod megnézni, mondom, pajtások eltaláltátok, nem fogom megnézni.
Zárásképpen, hogyha elfogad esetleg egy javaslatot, és megtalálja a mozi csatorna kínálatban, akkor szeretettel ajánlom figyelmébe a Bíró című filmet. Zseniális, nagyon-nagyon jól fog szórakozni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Dr. Sön Ferencnek, a Kalocsai Járásbíróság elnökének köszönjük, hogy rádiónkban is megmutatta, milyen is a másik arca. A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár, a Főnök másik arca című sorozata március 22-én folytatódik Májer József kalocsai rendőrkapitány bemutatkozásával.
Korona FM 100.
összeszámolni sem lehet.
És velük nap, mint nap újra átélheted a legszebb élményeidet. Rádiót van.
Korona FM 100.
És az, ami fontos, itt a Korona FM 100-on 2 perc múlva 11 óra.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Igen, jól tippeli a hallgató, ennyi volt mai műsorunk. Köszönöm kitüntető figyelmét. Ne feledj, hogy Turmix korábbi adásait teljes hosszában meghallgathatja www.koronaradio.hu weboldalon a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva. És igen, Vörös István főszerkesztő nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető, Fekete Antal.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.